Műsorvezető Farkas Erika.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A műsor felvétel előtt már sokat nevetgéltünk kedves beszélgető társammal, dr. Márkus Éva dékánnal, különböző életkorokkal kapcsolatos kérdésekről. Megpróbáltam megbarátkozni én azzal, hogy mi mindent csinálnak az ELTE tanító és óvóképző karán. Nézzük meg először ennek az intézménynek a nevét.
Amikor én még ide kerültem, Budapesti Tanítóképző Főiskolának hívták, egészen 1975-től 2000-ig, amikor is az integráció során mi része lettünk az ELTE-nek. Most az ELTE 8 karának az egyike vagyunk, 2009 óta egyetemi kar.
Ugyanakkor ez az egyik legrégebbi magyarországi képzőintézmény. Hány éves?
150 éves a karunk, a jogelőd intézményünk 1869 novemberében nyitotta meg a kapu. És egy férfi tanítóképző volt különben, ugyanebben az évben egy tanító nő képzőintézet is megalakult, szintén Budán. De 1911-ben felépült ez az épület, amiben ülünk, és ez kimondottan tanítóképző céljaira épült. Akkor még az utcát Mozdony utcának hívták, és nem Kis János Altábor nagy utcának. A telkünk még egészen a Csörsz utcáig ért, és volt itt az épületben internátus, volt gyakorlóiskola, méhészet a kertben, meteorológiai megfigyelő állomás. Idén nem csak ezt a 150 éves évfordulót ünnepeljük, hanem 200 éves tulajdonképpen az önálló magyar tanítóképzés, és az volt az érdekesség ennek a képzőnek, hogy szlovák, német és latin tannyelvű volt. És magyar tanítóképzőintézet először csak majd 10 évvel később alakult Egerben. De egy nagyon szép múzeumfolyosót rendeztünk be, ez talán a legszebb folyosója az épületünknek, ezt majd meg fogják látogatni, és 1982-ben mellettünk fölépült egy iskola, úgyhogy az most a gyakorló iskolánk, de hát hála Istennek olyan sok hallgatónk van, hogy azért más iskolákban is gyakorolnak a hallgatók, és ugye mivel óvodapedagógus képzéssel is foglalkozunk, gyakorló óvodánk is van, de most még több óvodapedagógus hallgatónk van, mint tanító, úgyhogy nagyon-nagyon sok óvodával állunk kapcsolatban, és csecsemő és kisgyermeknevelő képzés is folyik nálunk, ez a három alapszakunk van, és büszkén mondhatom, hogy rajz és vizuális kultúra tanár képzés is zajlik 2017 óta itt nálunk. Egy kicsit félünk attól, hogy mi történik majd a 2020-as nyelvvizsgarendelet után ezzel a képzéssel, mert most, ha marad minden a régiben, akkor úgy kalkulálunk, hogy egy feleződés fog bekövetkezni a hallgatói létszámban.
Ugye emlékszem, hogy azok jelentkeznek tanítóképzőre, akik nem elég jó tanulók és nem elég eszesek ahhoz, hogy elmenjenek bölcsészkarra. Milyen most a merítés? Milyenek a diákok?
Nagyon jó diákjaink vannak, elhivatottak, szeretik a gyerekeket, szeretik a szakmát, szeretnének ezen a pályán elhelyezkedni. Itt mi mindent megtanítunk nekik, amire ahhoz van szükségük, hogy gyerekekkel jól tudjanak bánni, élményalapú oktatásban részesíteni őket.
És mi a helyzet a fiúk és lányok arányával? Ugye az a szakma, ahol nem lehet elég jól keresni, elnőiesedik.
Igen, ezt meg tudom erősíteni, elég kevés férfi hallgatót látunk az épületben, de mindig vannak.
Csecsemős szakon is van fiú hallgató?
Én úgy tudom, hogy ott is van, igen.
Köszönöm szépen, akkor elkezdem a portyázásomat a tanító és óvó képzőbe. Tók. No hát akkor, kedves hallgatóim, kézről kézre járok, megérkezett dr. Pölcz Ádám, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetője, ő lesz az én kalauzom. Rettenetesen meglepődtem, idősebb bácsira számítottam. Hogy csinált ilyen villámkarriert?
5 éve kerültem ide. A dékánasszony megbízott ennek a tanszéknek a vezetésével. Kezdetben helyettes vezetője, most már a megbízott tanszék vezetője.
Merre tartunk egyébként?
Most itt megállunk, mert megérkezett Demeter Katalin dékáni megbízott.
És akkor már is átadott Katalinnak? Megyünk valahova, vagy itt beszélünk?
Ezt szerettem volna némi büszkeséggel megmutatni. Az épület Baló József igazgatósága idején épült, és ennek is emléket állít a tábla, és emléket állít érdekes módon azoknak a oktatáspolitikusoknak, akik közreműködtek a támogatásában az épület fölépítésének, és persze első Ferenc József apostoli királyunknak is. Több otthonban fordult már meg az első állami tanítóképző intézet. Ez az ötvös féle népoktatási törvény alapján jött létre, ugye ötvös elhatározta, hogy a kötelező népoktatás feltételeit is megteremti, és ezért tanítóképzést is támogat. 20 állami tanítóképző intézetet szeretett volna létrehozni, hát ennyi nem jött létre. Az első volt a budai, de nem itt volt először, hanem vándorolt a budai várban két helyen, aztán a Győri útra költözött. Ott viszonylag sokáig és nagyon fényes korszakot élt meg, de hát kinőtte a Győri út épületet, és úgy került aztán sor arra, hogy felépüljön ez a ház, ami nekünk kedves, még akkor is, ha a területe alaposan lefogyott szegénykének, mert beépítették itt a környéket. Ötvös ugyanis elrendelte azt is, hogy legyen tankert például minden egyes tanítóképzőhöz.
Na hát merre mehetünk akkor tovább?
Tovább megyünk most már.
Hagyjuk a kollégákat és a hallgatókat közlekedni. Itt futtában mutattam be dr. Demeter Katalin. Dékáni megbízott. Mivel van megbízva?
Azzal, hogy a dékánomnak minden nemű segítséget megadjak ahhoz, hogy itt a karon zökkenőmentesen menjenek a dolgok.
Mióta dolgozik itt Katalin?
1978 óta, előtte 6 évet töltöttem egy Nógrád megyei általános iskolában.
Hol?
Szendehely, nagyon kedves, több nemzetiségű falu. Svábok, magyarok és romák is lakják. Még ide pillancsunk.
Ja, igen. Itt mit látunk?
Jeles emblémáink. Akkor még budapesti tanítóképző főiskola volt, és egyrésztről csak fővárosi hallgatókat vehetett fel, és megszűnt az internátus vagy kollégium. Másrésztről pedig főiskolai rangot nyert. A középső embléma a csatlakozásunkra emlékeztet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fogadott magához. A harmadik pedig a legújabb, ez a 150. évfordulóra készült el. Magyar motivumokat igyekszünk ápolni, mert hogy a tanításban erre is törekszünk.
Egyébként mind a három logón, különböző feldolgozásban két kéz ápol egy virágot.
Most már a kibővült profilunkkal tanítóvó és kisgyermeknevelő képzés jelképe is lehet akár.
Az 1868-ban indított néptanítók lapjáról és a kor pedagógiai gondolkodásáról szólt a Teleobjektív 1996. október 22-i adása a Kossuthon. Mészáros István művelődéstörténészt hallják, a részleteket Helyei László olvasta fel.
Igen határozott és egyértelmű véleményt vallott Eötvös a fegyelemről, a kötelességteljesítésről. Modern gondolkodású volt, de ezeket egyáltalán nem tartotta elavult ózsdi követelményeknek.
Kinek senki sem parancsol, az bizonyosan magának sem fog tudni parancsolni. Az egész nevelési rendszer, mely szerint azt, mit a gyermeknek parancsolunk, neki előbb megmagyarázzuk, mintha csak akkor kellene engedelmeskednie, ha a követelés igazságáról s célszerűségéről meggyőződött, valóságos képtelenség. Ki az életben kötelességeit csak hosszú okoskodás után, s csak akkor teljesíti, ha azoknak megszegésére éppen semmi okot nem talál, nem fogja teljesíteni kötelességeit. Éppen ezért szükséges, hogy a gyermek jókor megszokjék bizonyos dolgokat kötelességének tekinteni, hogy engedelmeskedni tudjon okoskodás nélkül is.
Ez a múzeumi folyosó, ez nekünk oktatóknak is az egyik kedvenc helye, hiszen egy nagyon szépen kialakított folyosóról van szó, kényelmes ülésekkel, meg kékre festett ablakokkal. De hát egy másik különlegessége is van még ennek a folyosónak, hogy nyílik innen egy olyan helyiség, ami nemrég készült el. Nemzetiségi meseszobának hívjuk csak ezt a tantermet, de ebben majd Trentinné Benkő Éva kolléganőm lesz a segítségünkre.
Menjen előre, Éva, maga van itthon.
Mivel itt az ELTE tókon idegen nyelveket is tanítunk, nem csak nemzetiségi nyelveket, tehát angol, német, szerb, időnként francia, illetve idei évtől roma nyelvet is tanítunk, így ez az idegen nyelvi és nemzetiségi meseszoba. Gerber Pál tanár úr, a vizuális tanszéknek az oktatója festette ki. A központi elem a mesefa motívum, illetve ezekben az úgynevezett medálionokban látható körbe az általános gyermekirodalomból jól ismert figurák, például ott ez a szárnyas ló, ami a német gyermekmeseirodalomból ismert, libatollakkal ékesítve, illetve ott a szerb Cyril betűkkel írt a Mese lelke című motívum. A
Duhbojke.
Igen. Ugye a német nemzetiség is, és a szerb nemzetiségi óvó és tanítóképzés is folyik a karon.
És Nils Holgersson vendéghallgató?
Igen, igazából lehetne ő is. Ugye a Mother Goose, tehát hogy az angol meseirodalom is szerepet kapjon a Ludanyó képében.
És a nemzetközi boszorkány. Ha azt mondja, hogy valamelyik népnek különlegesen kedves a kampósorú boszorkány, meg fogok lepődni.
Hát ez valószínűleg mindannyiunknak egy közös mese élménye, illetve hát a manók, akik szintén a legtöbb nép meseirodalmában szerepelnek.
És Csizmás Kandúr a világ körül.
Bizony, bizony, a macska, mint az egyik legismertebb mesemotívum a legtöbb mesében, ő kapott még szerepet. Terveink szerint Gerber Pál tanár úr még tovább fogja bővíteni ezeket a gyönyörű medalionokat, hogy minél több mesehős, illetve mesemotívum helyet kaphasson, hiszen nálunk a mese központi szerepet játszik, nem csak az anyanyelv, hanem az idegen nyelv oktatásban is.
Mi történik itt? Bejönnek ezek a fiatal felnőttek, és önfeledten játszanak?
Pontosan erről van szó.
Beiratkozom, nem vagyok túl koros, de...
Nem, egyáltalán nem. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, a szakirányú továbbképzéseink is. Van angol nyelv az óvodában, illetve német nemzetiségi tanító és óvóképzés, van részismereti levelező angol műveltségterületi képzésünk, tehát nagyon sok lehetősége van annak, aki szeretne megismerkedni a korai nyelv fejlesztés, mert mi direkt nem nyelvoktatást használunk ennek a módszereivel. Természetesen játszanak, és valóban fontos az, hogy tudjanak ugrálni, bujócskázni, tapsikolni, akár ugrókötelezni, körjátékozni, kiszámolót játszani, énekelni, táncolni. Sajnos ez a szoba nem alkalmas arra, hogy itt nagy mozgásos dolgokat csináljunk, azokat más termekben. Ez ideálisan a gyermekirodalom óráknak a kedvelt helyszíne lenne. Itt mesélünk. Az a nagy szép fotel, ahol a kolléganő ül, az igazából a mesemondó fotel, és természetesen, amint lehet látni, ezek a padok, székek alakíthatók, sőt, nagyon sokszor ugye körbeüljük, nagyon kellemes, játékos hangulat uralkodik az összes ilyen módszertani órán mindegyik nyelvből.
Csókolom, tanárnő, meg lehet bukni Csizmás Kandúrból, vagy Pindúr Pandúrból?
Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert a mi hallgatóink nyitottak, és ők tényleg szeretnének gyerekekkel foglalkozni, tehát nem csak azért jönnek ide, hogy egy diplomát kapjanak. Van, hogy az első órán meglepődnek, hogy itt valóban énekelni, mozogni, játszani kell, de aztán szerencsére ezt nagyon kedvesen fogadják, és ők is így csinálják majd a későbbi gyakorlatukban. Nálunk az a fontos, hogy a hallgatók minél több mesét mondó, dalt, kiszámolót tudjanak a gyerekeknek olvasni, hogy hogyan kell ezeket alkalmazni úgy, hogy a kisgyerekek számára ez befogadható, élvezetes és motiváló legyen, hiszen mi hiszünk abban, hogy az, hogy motiváltak legyenek és nyitottak legyenek, az a legfontosabb. És óvodás kortól érdemes egy idegen nyelvvel ismerkedni, megélni azt, hogy tudunk idegen nyelven is homokozni, fogócskázni, esetleg ugrókötelezni, labdát pattogtatni, körjátékot, meg egyéb játékot játszani és mesélni is, és ennek az ideális helyszíne ez a bizonyos meseszoba. Pontosan egy héttel ezelőtt gazdagodtunk egy nagyon-nagyon okos szerkezettel, amire lehet írni, amin lehet videókat nézni, és mindenféle csodát lehet művelni.
Az ide bekerülők tudnak-e írni, olvasni eléggé? Ádám?
Abszolút tudnak. A tanító és óvóképző karnak a hallgatói mindig az országos versenyek élmezőnyében szoktak szerepelni. Például a tanítási versenyeket is sorban nyerik a hallgatóink, tehát azért vannak közöttünk nagyon kiemelkedő képességűek.
Éva?
Nekünk van egy olyan szerencsés lehetőségünk, hogy az összes jelentkezőből választhatjuk ki azokat a hallgatókat, akik valamilyen idegen nyelvi szakirányra jelentkeznek. Például a tavalyi OTDK-n két angolos hallgatónk is a saját tagozatában idegen nyelvpedagógia, beleértve a magyar, mint idegen nyelvet, és mind a ketten első helyet hoztak el az országos tudományos diákköri konferenciáról.
Ezért érzékeljük természetesen azt, hogy a bejövő hallgatóknak az íráskészsége, a szövegalkotási készsége az bizonyos szempontból fejlesztésre szorul, akár a kézírásán, magán a technikán, akár a szövegalkotási készségnek a kialakulatlanságán, és pont ezért igyekszünk segíteni nekik olyan órákkal, szövegértés, szövegalkotás órákkal például, amit igyekszik őket szintre hozni, vagy segíteni nekik abban, hogy ezeket a hagyományos technikákat is jól tudják alkalmazni.
Köszönöm szépen, megyünk tovább, és amíg megyünk, önök hallgassák meg a hallgatói önkormányzat elnökét, Zentai Dorkát, akivel a szerkesztő Mohácsi Edit beszélt.
Ma volt egy pár utólagos tárgyfelvételi kérelem, sikeresen elintéztük, mindegyikhez le kell adni egy kérelmet, és kitöltöttük szépen együtt a hallgatóval, illetve most folyik a szociális támogatásoknak az időszaka. Szociális kérdésekben is borzasztó sokan jönnek be, és azokra is mind sikerült válaszolnunk.
Jót a csinálod.
Májusban volt egy éve, hogy megválasztottak, harmadik évemet kezdem már, mint tökös. Én tanítós vagyok, tehát nekem 4 éves a képzésem, úgyhogy én még 2 évet itt leszek, szeretném folytatni azért.
Gondolom ez rengeteg munka, rengeteg idő.
Tényleg nagyon sok segítségem van, hál' Istennek hozzá. Ez tulajdonképpen a magánéletem, amit itt élek bent az iskolában. Igyekszem úgy az egyensúlyt megtartani, hogy ne menjen rá azért a tanulmányaimra.
Hány embernek vagy a főnöke?
31-en vagyunk a hallgatóinkormányzatban, most hirdetjük meg az újaknak a felvételét, töltjük fel újra a helyeket. Minden héten van elnökségi ülésünk, amikor a hallgatóinkormányzat minden tagja ott ül, és elmondom neki az elmúlt egy hét történéseit, hogy mi az, ami fontos információ, mi az, amiről tudnunk kell ahhoz, hogy a hallgatókat tudjuk tájékoztatni.
Sok szobátok van, de egyik se nagyobb 3 személyesnél.
Hát, sajnos nem, de van még egy kis géptermünk lent az alaksorban, úgyhogy igyekszünk elférni, de hát nyilván szűkösek a helyeink, úgyhogy az elnökségi időpontjában vagyunk csak így egyszerre együtt, de akkor meg egy nagyobb teremben szoktunk általában lenni.
Volt olyan, amit nagyon szerettél volna megoldani, de nem sikerült?
Mindig vannak olyan problémák, amik sajnos nem megoldhatóak különböző jogi okokból, de hál' Istennek ebből van a legkevesebb. Emberséges oktatókkal vagyunk megáldva, úgyhogy általában mindig megpróbáljuk megoldani a lehető legtöbb problémás ügyet.
Azt látom, hogy ezt nagyon lelkesen csinálod, de ugyanilyen lelkesen akarsz tanítónő is lenni?
Én nagyon. Édesanyámtól örököltem ezt a pályát. 6 éves koromtól kezdve én úgy voltam vele, hogy mindenképpen tanítani szeretnék, mindenképpen gyerekekkel akarok foglalkozni.
És hol fogsz majd tanítani?
Remélem, hogy a volt iskolámba vissza tudok menni, nagyon szerettem. Kasztásdűlön egy lakótelepi általános iskola volt. Nagyon sok színű a közösség, mert hogy vannak roma nemzetiségi gyerekek is, és nagyon jól integrálja a lakótelepi lakosságot ez az iskola. Ami a legfontosabb tulajdonképpen, hogy én mindig is olyan munkát szerettem volna végezni, ahol nem csak az erőbefektetés van, hanem vissza is kapom az energiát. És az alsó tagozatos gyerekek, azok pont ilyenek. Ha tanultak valami újat, akkor azért borzasztóan hálásak, és nagyon szeretik visszaadni valamilyen formában ezt az energiát, amit beléjük fektettünk.
Hova megyünk?
Most megyünk tovább. Ha már itt szó volt arról, hogy micsoda digitális technológia van itt a meseszobában, akkor miközben itt sétálunk vissza a múzeumi folyosón, akkor most meglátogatjuk a digitális pedagógiai tanszéket, ahol Lénárd András tanszékvezető úr vár bennünket, ugyanis mind a tanító, mind az óvóképzésem van lehetőség a digitális pedagógiai módszerekkel megismerkedni, tehát az, hogy a számítógépet és egyéb infokommunikációs technológiákat hogyan tudjuk beépíteni a kisgyermekeknek a tanításába. Úgyhogy mindjárt itt elhaladva a lépcsőházban meg is fogunk érkezni a tanár úrhoz.
Közben én azt gondolom, hogy neki könnyebb dolga van, mint magának. Tehát hagyományos magyar irodalmat tanítani lehet, hogy nehezebb, mint az eszközkezelés.
Az az érdekes, hogy az anyanyelvben a hallgatók olyan szempontból motiváltak, hogy elismerik, hogy az anyanyelv tanulására szükség van. Tehát még hogyha azt mondják, hogy nehezebben is megy nekik esetleg a nyelvtan, akkor azt mondják, hogy de az mégiscsak egy fontos dolog, alapműveltségnek gondolják és tanulják. Az irodalom pedig azoknak, akik szeretnek olvasni, azoknak pedig egy nagy lehetőség. És meg is érkeztünk közben ide a digitális...
Jó napot kívánok!
Lénárd András vagyok.
Miből lesz valaki digitális pedagógiai tanszékvezető?
Eredetileg informatikával és pedagógiával foglalkoztunk, és tulajdonképpen digitális pedagógia ötvözi a kettőt. Tanár voltam.
Matek tanár?
Nem, amire büszke vagyok, hogy tanító. Tehát én is itt végeztem ebben az intézményben, és utána maradtam itt tanársegédként, aztán később följebb.
Mit tanítanak a gyerekeknek?
Tulajdonképpen minden tantárgyban jelen vannak ezek az ismeretek, de tantárgy is van külön, ugye eddig informatika volt, és most átalakulóban van, és egy sokkal komplexebb tárgy lesz. Helyette a tervek szerint digitális kultúra néven fog újjászületni. Nagyon leegyszerűsítve megtanítjuk őket mind arra, ami a digitális társadalomban való léthez szükséges. Tehát egyrészt vannak technikai vonatkozású kompetenciák, tehát kezelni a digitális eszközöket, de ami talán fontosabb, ők maguk hogyan tudnak egy közösségi hálóban, biztonságban tevékenykedni, mire kell figyelni, hogyan tudják kifejezni magukat a digitális társadalomban, az érdekeiket érvényesíteni, megvédeni magukat a kihívásokkal szemben, hogyan tudnak problémákat megoldani ebben a környezetben, mert itt már régen nem csak eszközökről van szó, hanem tulajdonképpen egy teljes környezetről.
ebből, amit tanulnak, mit kell majd használniuk, amikor az óvodában dolgoznak, vagy csecsemőkkel foglalkoznak?
A három szakunknak a képzése azért eltér egymástól, tehát életkor specifikus. A tanítónak például egyrészt minden tantárgyban kell tudni alkalmazni digitális eszközöket, föl kell készíteni a gyerekeket arra, hogy ők is találkoznak egyre alacsonyabb életkorban, akár már óvodában ezekkel az eszközökkel. Arra is meg kell tanítani a gyerekeket, hogy mikor használják ezeket az eszközöket, de arra is, hogy mikor ne. Hogyan tudják biztonságosan, hatékonyan használni, hogyan tudnak védekezni kívülről érkező támadásokkal, ártalmas cselekedetekkel szemben, amire esetleg a szülő például még nem tudja megtanítani őket tapasztalatainál vagy életkoránál fogva, illetve hogy hogyan tudnak ők hatékonyan bármilyen problémát megoldani úgy, hogy ezt az eszköztárat is használják. Ezt tanítjuk a hallgatóknak több tárgy keretében is. Csecsemősöknek inkább a technológiai természetű tudást adjuk át, tehát hogy a munkájuk során hogyan tudják az adminisztrációt, az ő mindennapi tevékenységüket segíteni az informatika által. A óvósoknak, illetve a tanítóknak pedig már a gyerekek szemszögéből komolyabb tudást is kell adnunk.
Mi a tapasztalata? Akik ide bekerülnek, azok gyakorlatilag mindezt, amit tanítani akarnak, elég jól tudják már?
Ez egy óriási tévhit. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a mai gyerekek már ezt nagyon-nagyon jól tudják. Felmérési adatokat is tudnék mondani, elég szomorú adatokat, hogy a 16 éves korosztálynak több, mint a fele digitális analfabétának tekinthető, ami nem azt jelenti, hogy nem látott digitális eszközt, hanem nem tud hatékonyan problémát megoldani digitális eszközzel. Napi rutinja van például közösségi portálok használatában, viszont például egy űrlapkitöltést, vagy egy egyszerű információ publikálását már nem tudja olyan hatékonyan megoldani, tehát van tennivalónk a hallgatókkal, de azt kell, hogy mondjam, hogy abban az időszakban vagyunk, hogy gyakorlatilag újra kell fölépítenünk a digitális kompetencia rendszerét egy-egy hallgatónak. Mindenképpen találkozunk visszaeséssel nyelvhasználat tekintetében, kialakul itt is egyfajta szaknyelv vagy rétegnyelv, és nagyon nehéz dolgunk van például az új eszközöknek a megnevezésével, hogy most az angol nevet használjuk angolul, angol nevet használjuk magyarul, vagy próbáljunk egy nyakatekert, nyaktekerészeti mellfrekvenc típusú dolgot kitalálni.
Kazinci kollégát föl kell venni, de ne bulónak, azt majd csak lesz.
Például a kurzort megpróbáltuk futójelzőnek fordítani magyarul, és hát valahogy nem honosodott meg. Harcot vívunk, hogy a nyelv is megmaradjon, de tudjuk is, hogy miről van szó.
A nyelvromlás kapcsán, ha már itt szóba került,
szengesztettük a mániásokat.
Akkor azt elmondanám, hogy azért nyelvromlásról, mint olyanról nem nagyon szeretünk beszélni, inkább azt mondjuk a hallgatóknak is, hogy nyelvváltozás. De pont az az érdekes, hogy nem a rövidülés, ami legtöbbször legalábbis az én nyelvművelés óráimon problémát okoz, hanem az, hogy túlságosan terjengősen fogalmaznak, hogy azt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, és pont a hatékonyság csökken emiatt, hogy terjengősen fogalmaznak. De közben megérkeztünk.
Most nagyon szeretném tudni, András, miért pont magára esett az emlékmű bemutatása?
Azért rám esett, mert én amikor itt végeztem, ez az emléktábla még nem volt látható, egy gyönyörű műanyag lambéria volt előtte végig, és hallgatóként én sem tudtam, hogy itt van ez az emléktábla. A rendszerváltozás után egyszer csak lebontották ezt a műanyag lambériát, én is akkor vettem észre, hogy ez itt van, és ezért karoltam föl ebben az épület bejárásban ezt a dolgot, mert ez számomra is ugyanannyira meglepő volt, és már itt láthatja bárki.
A hazáért 1914-18, tudjuk-e, hogy a tanári kar áldozatai, vagy pedig még ennyire sok férfi tanuló volt a tanszéken, és ők az áldozatok?
Mindenki férfi volt, tehát ezek a tanítóképzős növendékek voltak, akik a háborúban hősi halált haltak.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, itt az emlékmű előtt elköszönünk egy hétre az ELTE és óvóképző karától. A helyszínen a felvétel Dancs Zoltán készítette, a szerkesztő Mohácsi Edit, a gyártásvezető Vancsók György. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a hely@radio.hu. 6 hétig újra hallgatható a műsor a mediaclick.hu oldalon, és Facebook oldalunkon fényképeket találnak. Köszönöm figyelmüket, Farkas Erikát hallották.